Békesség néktek! Isten igéjének ószövetségi része annyira tele van Jézus Krisztus jelenlétével, ezt a hívő szív előtt Isten mindig megnyitja egyre másra, ahogy olvassa, hogy forgatja, hogy egyre jobban megismeri. Benne van Jézus Krisztus a régi eseményekben is, megszületése előtt, mert ő öröktől fogva van, mindig is létezett, ő az, aki volt, aki van, és aki el fog jönni. Mindenki fog vele találkozni azok közül, akik most itt vannak. Úgyhogy majdhogy nem kedvem támad azt mondani, hogy Mózes evangéliumából fogom most Isten igéjét olvasni. Hát nem csak kedvem támad, hanem meg is teszem. Tehát Mózes evangéliumából, a Mózes 4. könyvéből olvasom Isten igéjét, a 17. versből, akinél van Biblia, ezt keresse ki. Tehát Mózes evangéliumából, a Mózes 4. könyve 17. részéből olvasom Isten igéjét. Az első 10 verset fogom most felolvasni, amit fennállva és nyitott szívvel hallgasson meg a gyülekezet. És szólt az Úr Mózesnek mondván, szólj Izrael fiainak, és védj tőlük egy-egy veszőt az ő atyáiknak háza szerint, az ő atyáik házának valamennyi fejedelmétől 12 veszőt, és kinek-kinek a nevét írt fel az ő veszélyére. Az Áron nevét pedig írd a Lévi veszélyére, mert egy vessző esik az ő atyuk házának fejéért. És tedd le azokat a gyülekezet sátorában a bizonyság ládája elé, ahol megjelenek néktek. És lesz, hogy annak a férfiúnak veszélye, akit elválasztok, kihajt. Így hárítom el magamtól Izrael fiainak zúgolódásait, amelyekkel zúgolódnak ti ellenetek. Szólt azért Mózes Izrael fiainak, és adának néki, mint az ő fejedelmeik egy-egy vesszőt, egy-egy fejedelemért, az ő atyáiknak háza szerint 12 vesszőt, az Áron veszélye is azok között a vesszők között volt. És letette Mózes a vesszőket az Úr elé a bizonyság sátorában. És történt másnap, hogy bement Mózes a bizonyság sátrába, és ímé kihajtott a Lévi házából való Áronnak veszélye, és hajtást hajtott, és virágot növelt, és mandulát érlelt. És kihozta Mózes mind azokat a veszőket az Úr színe elől, mind az Izrael fiai elé, és miután megnézték, vette ki az ő veszélyét. És mondta az Úr Mózesnek, vidd vissza az Áron veszélyét a bizonyság ládája elé, hogy őriztessék ott a lázadó fiaknak jegyül, hogy megszűnjék az én ellenem való zúgolódásuk, hogy meg ne halljanak. Drága Istenem, aki adtad ezt a csodát, ezt a kegyelmet annak idején, azt mondtam az előbb, hogy a te ószövetségi igéd tele van a te fiaddal, Jézus Krisztussal. Ó, kérlek, ments meg minket, Uram, attól, hogy lepel boruljon a szívünkre, és ne lássuk meg a drága fiadat, ami üdvözítőnket, Jézust. És adjad, kérlek, a te kegyelmedből, Uram, a kicsinyeknek, a kiválasztottaknak, hogy fellebbenjen az a régi fátyol, és megjelentessék Isten győzelmes és hatalmas fia, ami Urunk Jézus Krisztus ebben az órában. Amen. Foglaljuk helyet. Ennek a történetnek az az előzménye, hogy voltak olyan zsidó vezető férfiak, akik fellázadtak Mózes és Áron ellen. Szembefordultak velük, és maguknak elsőbséget akartak, és a papi tisztséget szerették volna megkaparintani, és rátámadtak Mózesre, és rátámadtak Áronra. És Isten ítélete sújtotta őket, el kellett, hogy pusztuljanak, egy részük megégett, egy másik részüket a föld nyelte el, szó szerint megnyílt alattuk a föld, de a nép, a sokaság, az ezrek, azok nem úgy fogták fel, hogy jaj, hát akik vétkeztek, azokra Isten ítélete lesújtott, hanem rossz következtetésre jutottak, és megint csak Mózes és Áron ellen kezdtek el lázongani, és azt mondták, hogy Ti öltétek meg a népet, miattatok haltak meg ezek, ezek a vezetők. És hát megint szegény Mózes és Áron csak leborultak az Úrhoz, hát mi legyen most, hát nem tanul ez a nép, annyira nyakas, annyira makas, annyira engedetlen, nem tanul abból, hogy Isten megítélte őket. Valóban így van. Talán egyetlen nép nincs olyan az egész világon, mint a zsidó nép, amely annyira makacs és engedetlen lenne, mint amit ők tanúsítottak egészen a mai napig. És milyen Isten, nézzétek csak meg Isten szeretetét. A legmakacsabbat, a legnehezebben kezelhetőt, a legrosszabbat kiválasztotta, és azokat szereti halálos szeretettel. Mert Isten ilyen. Hogyha van egy rossz gyerek az iskolában, akkor a tanárnéni vagy a tanárbácsi igyekszik kiszorítani, vagy rossz jegyeket adni. Ez bontja a közösséget, ezzel baj van, ez nem illeszkedik bele abba a társaságba, és vagy egy kisegítő iskolába, vagy másik osztályba buktatják, de Isten pont az ilyen engedetleneknek rá emeli a tekintetés, és ezerféle módon tesz arról bizonyságot, hogy végtelenül szereti őket. Hát ezért vagyunk mi is itt. Mert Isten meg akarja mutatni, hogy szeret minket. Akármennyire nyakasok, akármennyire engedetlenek vagyunk, Isten az ő kiválasztását nyilvánvalóvá akarja tenni, hogy én gondolok rá, nem gyűlöllek, nem vetlek meg téged, bár gonosz vagy, hanem megbocsátom a te bűneidet, és kész vagyok magamhoz fogadni téged, hogyha megtérsz hozzá. És Isten azért, hogy bizonyságot tegyen az ő szolgája Áron mellett, azt mondta Mózesnek, kérjél be minden nemzetségtől, ugye 12 nemzetség volt Izraelben, mindegyiktől kérjél be egy vesszőt, egy mandula vesszőt, egy kis gajacskát. Behozta mindenki a maga veszélyét, és rajta volt írva mindegyik törzs vezérének a neve. A Lévi törzsén az Áron neve szerepelt. És bevitték a bizonyság ládájához, a szentek szentjéhez, ahol Isten azt mondta, itt lakom, a bizonyság ládájánál, és oda le kellett tenni ezt a 12 vesszőt, és azt mondja, akit én kiválasztok, azt most meg fogom mutatni. Ezeken a vesszőkön gyümölcs lesz. El vannak vágva a természetes életforrástól, de ki fognak rügyezni, annak ellenére, hogy nincsen gyökerük, nincs ág, amely hordozza ezeket a vesszőket, nincsen nagy fa, amely hordozza ezeket a vesszőket, ezeket a vesszőket én fogom táplálni, az egyiket, és ki fog hajtani, és virág lesz rajta, és gyümölcs lesz rajta. És így történik. Egy éjszaka alatt Isten ezt elvégezte. És amikor reggel felkelt Mózes, és bement a bizonyság sátrába, előhozta a 12 vesszőt, talán mindegyik népi vezetőnek, törzsi vezetőnek dobogott a szíve, az enyém sarja ki, az enyémmel lesz ott a mandula, de csak az Ároném volt ott egyedül. Isten őt választotta ki, és Isten az ő veszélyét azt áldotta meg, azt hajtott ki, azt virágzott, és azért lett gyümölcsöt. És itt van egy nagyon fontos alapszabály, amit szeretnék most a szívetekre helyezni. Van egyfajta természetes élet, amely egy ágnak is a természetes élete, hogy táplálja az a növény, az a fa, amelyen él. De láthatjuk azt, hogy némely esetekben az életnek vannak olyan megnyilvánulásai, amik teljesen ellentmondanak a természet törvényének. Hát annak a levágott kis veszőnek nem lett volna már szabad, hogy kihajtson. Nem tették vízbe, nem táplálták semmilyen tápszerrel, csak ott voltak szárazon, és mégis Isten életet adott neki. És ez azért van így, ezt jól jegyezzük meg, mert a Bibliában az élet fogalma az nem olyan, mint a mi élet fogalmunk. Mi azt mondjuk valakire, hogy megszületett, mert láttuk, hogy a szülőszobában az édesanyja életet adott. Felsírt, sikerült életben tartani, egészséges, ver a szíve, lélegzik, minden rendben van, él. Isten azt mondja, az él, aki velem élő kapcsolatban van. És aki nincs velem élő kapcsolatban, abban nincsen élet. Ezt nagyon röviden így fogalmazta meg János apostol, akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. És itt látjuk azt, hogy egy természet feletti élet adatot annak a kis veszőnek, a természetes életforrástól meg volt fosztva, le volt metszve attól, de természet feletti életet kapott, mert Isten kijelentette ezáltal, hogy én adok életet. És nincs szükségem a természetes életforrásra, hanem természet feletti módon is tudok életet adni. Ez nagyon fontos. Az élet attól függ, hogy van-e élő kapcsolatom az élő Istennel. Ettől függ az élet. És ezt ábrázolta ki jelképes módon az a vessző a Szentek Szentjében. Fogalmazhatnánk így is, ha egy címet kellene mindannak mondani, amit eddig idéztem, hogy tavasz a Szentek Szentjében. Ez történt húsvétkor. Ez történt, csak ott már nem egy képes beszéd, ott nem egy kiábrázolódás történt, hanem a valóság történt meg. Isten életet adott az ő fiának. A természetes élettől el volt vágva, le volt metszve. És ennek sok tanúbizonysága volt, hogy kilehelte az ő lelkét. Megölték ártatlanul a mi Urunkat Jézus Krisztus. A természetes életforrástól teljes mértékben el volt vágva. De Isten természet feletti módon adott neki életet. Mert az él, aki Istennel kapcsolatban van. Aki az élő Istennel élő kapcsolatban van. Ezt nem lehet megölni ugyanis. Keresztre lehet feszíteni, el lehet állítani a szívverését, ilyen kockákra fel lehet vagdalni, de életben marad, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, nem hal meg soha. És fényes bizonysága támad húsvét hajnalán, hogy Jézus Krisztus az Atya felhozta a halálból, egy természet feletti élettel ajándékozza meg. Hát azt nevezem természetesnek, amit mi a magunk tudományos tapasztalati szemével annak tartunk. Hát persze a mennyben egészen más a természetes. De hadd legyen most az a természetes, amit mi annak tartunk, és az a természet feletti, amely a mennyből száll alá, amit az Atya ad. De nem csak egy vesszővel történik meg ez, nem csak azért mutatja be Isten most nekünk az ószövetségi eseményen keresztül, vagy Jézus Krisztus feltámadásán keresztül ennek az életnek az igazságát, hogy bemutassa nekünk, mint egy filmet, és azután hazamegyünk, és azt mondjuk, de jó volt Áronnak, hogy Isten mellette szavazott, és mellette tett bizonyságot, de jó volt Jézusnak, hogy feltámasztotta a halálból. Ennél jóval többről van szó. Nem csupán azért vagyunk itt, hogy a régi eseményekről beszéljünk, hanem azért vagyunk itt, mert ez a Jézus, akit az Atya feltámasztott, nem csak hogy él, hanem életben van. Életben maradt. És itt van közöttünk. És még ennél még több van. Életet tud ajándékozni, életet tud adni. Természet feletti életet. Hogy ez hogy történik, hogy zajlik le, szeretném egy kicsit szemléltetni magam egyszerű módján, de hát ha segít valakinek. Tudnunk kell azt, hogy a mi életünk, a mi lelkünk két részből áll. Van egy természetes része a mi életünknek, és van egy természet feletti része. Egy megtapasztalható, egy lemérhető, egy mérlegre tehető része, egy centiméterrel mérhető része, és egy olyan része, amit ilyen módszerekkel nem lehet kimutatni. Amikor megszületik valaki, amikor egy gyermeknek életet ad egy édesanya, akkor a természetes rész az életre kell. Az elkezd virítani és elkezd növekedni. De a természet feletti rész halott. Úgy születnek meg a gyermekei, halott a természet feletti részük. Nem működik. El van választva Istentől. És ez a természet feletti halott rész, ez mér egy halálos csapást erre a természetes életre, és ez a természetes élet magában hordozza a halálnak a fullánkját. És egy darabig, egy mondjuk 30 évig virít, erősödik, növekedik, és azután ez a halál fullánkja elkezdi kifejteni a hatását, elkezd gyengülni, alászállni, és a végén visszazuhan a halálba. És a természetes rész meghal. A természet feletti rész pedig elkezd kiteljesedni. És mikor beáll a természetes rész halála, a természet feletti rész az egyre nagyobb uralomra tesz szert, de ez még nem a teljes uralma. A teljes uralmat a természet feletti halál akkor aratja rajtad, amikor Isten ítélete a hitetlen feltámasztja az ítéletre. Isten ítélete az ő ítéletére támasztja fel a meghalt részt, a természetes részt, és a természetes rész, a természetes élet teljes fogja lesz a természet feletti halálnak. Le fogja szorítani, és ezt nevezi a Szentírás második halálnak, természet feletti halálnak. Ekkor kiteljesedik. Most még ott van a hitetlenben a csírája a természet feletti halálnak, de egyszer ki fog teljesedni, és teljesen leigázza a természetes életet, és a természet feletti halál fogja a te életedet, a te lelkedet uralni örökre, ez a kárhozat. Folytogatja, és nem jut lehet levegőhöz. Vége van. Menthetetlenül. Honnan gondolhatjuk, hogy igaz az, hogy van egy ilyen természet feletti rész? Mert az egyiket könnyű bebizonyítani, hát látom, hallom, hogy sír, 20 kilós, 25 kilós, növekszik, 100 centis, 120 centis. Egészen egyszerű módon tudom bebizonyítani, hogy a természet feletti halál ott van a te életedben. Hiszel Jézus Krisztusban? Követed őt? Nem? Hát azért nem halott vagy. Akit a múlt héten eltemettek, itt van most közöttünk? Az a természeti rész, amely meghal. Tud énekelni énekeket? Tud Bibliát olvasni? Tud bemerítkezni, fehér ruhát ölteni? Nem, mert hulla. Nincs kapcsolatunk vele. Teljesen távol vagyunk egymástól. Nincs benne élet. Hát a te természet feletti részedről azért nem tudsz, mert halott, mert semmi kapcsolata nincs, nincs élő kapcsolata az élő Istennel. És a világ legkézenfekvőbb valósága, Jézus Krisztus nem nyilvánvaló a számodra. Nincs más kézenfekvőbb valóság, nincs más egyértelmű igazság, mint Jézus Krisztus élete és személye. És tudjátok, az ember hogy jön erre rá? Mi történik akkor? Elindul az élet. A természetes élet megszületik, és a természet feletti halál csírája, Ádám és Éva vétke óta ott van benne az emberben, és megüti megint csak a természetes életet, a természet feletti halál, beleveti a fullánkját, és elkezd növekedni ez a természetes élet, és egyszer valamikor, lehet, hogy már egészen a halál előtt, egyszer csak a természetes életünk során Isten kegyelme életre kelti a természet feletti halált. Ez egy áldott, drága pillanat, amikor élet származik Istentől, és megnyílnak a szemeid, és megérted, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Életem legdrágább pillanata. Pedig oly sok örömöt átéltem, csak ez a mai nap is. De a legdrágább pillanat, amikor Isten felnyitotta a szemeimet, hogy ő van, hogy ő él, hogy ő szeret, hogy ő megbocsátotta a bűneimet, hogy feltámaszt engem a halálból, és kaptam egy természet feletti életet Istentől, újjászülettem, és elkezdett ez a kettő együtt menni, és a természet feletti élet megáldotta az én természetes életemet, és belehelyezte az életet, az életnek a csíráját. A halál fullánkja megöli az én természetes életemet, de a természet feletti életem annál inkább emelkedik, ahogy a természetes életem romlik, és lefele süllyed a halálba. Mert a mi külső emberünk megromol, de a mi belső emberünk napról napra megújul, és felemelkedik. És akkor egy drága napon, egy kegyelmi napon, nem Isten ítélete, hanem Isten kegyelme feltámasztja majd a természetes életet, és akkor a természetes élet és a természet feletti élet egyesül, és felragyog az Isten dicsősége örökre és kitörölhetetlenül. Nem lesz halál, nem lesz gyász, nem lesz fájdalom, nem lesz jajkiáltás, hanem a Krisztus lesz minden mindenekben, és uralkodik örökké, és mi ővele együtt leszünk. Ezt az életet kezdték el ők. Egy természet feletti életet kaptak Istentől. Nem tudjuk bebizonyítani. Nem tudjuk megmutatni. Bizonyságot tudunk róla tenni, és áldjuk az Atyát, aki elrejtette ezt a bizonyságot a nagyok és a hatalmasak előtt, de megjelentette a kicsinyeknek. Megjelentette az éhezőknek, a szomjazóknak, a kivetetteknek, az árváknak, az özvegyeknek, a betegeknek és a nyomorultaknak. És most, amit mondtam, ez is már Isten jelenti ki az ő igazságát, szeretetét és az örök életnek a hatalmát. És ezek a drága testvérek is el fogják mondani, ők hogy élték át? Mi történt? Bizonyítani nem lehet, csak bizonyságot tenni arról, bagadozva, esetlenül, hogy mit éltem át, mert szavakba nem lehet önteni, amikor az embernek megjön a látása. Amikor az ember életet kap Istentől, és az a természet feletti élet elkezd benne romolhatatlanul élni. Ezt nem lehet szavakba önteni, el lehet valamit mondani róla, de ha van olyan közöttünk, aki Isten most könyörülni akar, és aki igényli ezt, az meg fogja érteni. Ha valaki bezárta a szívét, nem fogja megérteni ezeket a dolgokat. De Isten egyikünket sem akarja, hogy elveszed, hanem azt akarja, hogy örök élete legyen. Senkit nem akar ilyen állapotban látni, hogy az ő, hogy a természet feletti halál tartsa bilincsben örökké, hanem mindenkit ilyen állapotban akar látni, amikor a természet feletti élet élteti örökké. Ezért jöttünk most össze. E felett örvendezünk most, hogy a mi Urunk feltámadt a halálból, és a mi Istenünk megjelenik közöttünk, és a Szent Szellem által életet ajándékoz. Nem tartja meg magának, hanem itt jár közöttünk, és természet feletti élettel ajándékozza meg a romlandó emberi természetet. Dicsőség legyen neki ezért élet, ezért. Figyeljünk hát arra, hogy miként létesít Isten kapcsolatot velünk. Mert ez nem tőlünk indul ki, nem velünk kezdődik. Isten keres meg bennünket. És az élő Isten a halott emberrel élő kapcsolatra akar jutni, hogy az így életre kelt embernek élő kapcsolata legyen az élő Istennel. Ez a teljes hét. Isten erre teremtette az embert. Hogy élő ember élő kapcsolatban legyen az élő Istennel. Minden akkor a helyére kerül. Minden a helyére kerül. Adja meg az Úr, hogy ezen a mai napon Isten így osztogassa az ő kegyelmét. Imádkozom azért, hogy az én mennyei Atyám a Szent Szellem által a Jézus Krisztusban való életet, az örök életet ajándékozhassa meg azoknak, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, akik kifáradtak már a saját terheiket, vagy a világ terheit hordozni, és megnyugvásra várnak. Jöjjetek én hozzám, és én nyugalmat adok néktek. Ezt mondja az Úr Jézus Krisztus. Békességet adok néktek, nem úgy adom az én békességemet, ahogy a világ adja. Ne aggodalmaskodjék a ti szívetek, se ne féljen. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Erre szólít fel Jézus, erre terített most asztalt, és aki szomjazik, aki éhezik, jöjjön, egyen és igyon az élet vizéből ingyen. Áldott legyen az Úr neve örökké. Amen.